Szia, tanár úr! Gerő Péter műsora.
Beszéljünk róla együtt. Most miről beszélünk együtt? A Szia, tanár úr műsora két héten át a legsérülékenyebb emberi helyzetekről szól. A generációs mélyszegénységről, a súlyos halmozott fogyatékossággal élőkről, és arról az élethelyzetről, amikor az embernek menekülnie kell. Folytatódik a nagyon tanulságos beszélgetés, amelyet Toldon, az Igaz Gyöngy Alapítvány alapítójával, Elritók Nórával és a munkája egy részét átvevő helyettesével, Veres Tamással rögzítettünk. A mai műsorban ennek a beszélgetésnek a második fele hangzik el, kizárólag a civil rádióban. Azt követően pedig a menekült kérdés különlegesen tapasztalt hozzáértője, Árvai László szólal meg. Most tehát először is Igaz Gyöngy Alapítvány, Told, Elritók Nóra és Veres Tamás, a felvétel 2025. júliusában készült.
Szóba került az, hogy dezodort akarnak, és nem mosószappant, és mobiltelefonjuk van, és a többi. Van egy mondás, több verzióban olvastam, és többeknek tulajdonítják a mondást. Teréz anyja az egyik, akinek a neve meg szokott jelenni alatta, és mivel az ő stílusára nagyon hasonlít, én ezt tartom a legvalószínűbb forrásnak. Ő azt mondta, hogy nem azért van nyomor, mert nem tudjuk jól lakatni a szegényeket, hanem mert a gazdagokat nem tudjuk jól lakatni. Az én gondolatomban állandóan megjelenik a kis gömböc, amelyik telhetetlen, és minden forrást fölfal. Holott itt tulajdonképpen magunk között szólva nagyon-nagyon szerény adományokról és juttatásokról volt szó, és erre se jut mindig.
Igen, hát egy fogalmat kell, hogy tanult tehetetlenség fogalmát is, hogy idehozzuk. Tehát az biztos, hogy rendkívül egyenlőtlen a javak elosztása a világban is, és azt gondolom, hogy nálunk is. Tehát nyilván, hogy mondjam, ebben az utóbbi 15 évben azért nekem nagyon nehéz pillanatok voltak minden stadion építésnél, vagy minden, akár itt a rekordtemborítású focipálya felépítésnél.
Szívből örülni a stadionoknak.
Mert nem tudok örülni, amikor látom, hogy emberek milyen körülmények között élnek, hogy mennyire esélytelenek például arra, hogy bevezessék a vizet a házba. Szóval itt azért a lakhatási szegénységnek, ezt se tudják sokan elképzelni, része az, hogy nincs vezetékes víz a házban. Itt kerti budi van, és a vízért a kútra kell menni. Az, hogy milyen távol van a kút, az
pár percet beszéltünk arról, hogy igen, a dédszüleink idejében ez még hozzátartozhatott a mindennapi élethez. Most ki van zárva a társadalomból az, aki alapvető lehetőségekhez...
Igen, és nem is tudják felfogni, tehát olyan, most valamelyik nap, tegnap előtt olvastam egy kommentet, Eszenyikata kolléganőm írt a vízszegénységről egy posztot, és aláírta valaki, hogy elvitte a gyerekét egy olyan, abban a faluban, ahol ő született, ahhoz a házhoz, ahol ő élt, ahova nem volt bevezetve a víz. És a kút 100 méterre volt a Hátézi kút, és a gyerekei azt mondták, hogy jó, anya, úgy mondod, mintha valami oroszlánokkal kéne meg kellett volna megküzdeni. Tehát mi ez a távolság? 100 méter. Hát igen.
Egy téli hajnalom például. Nézzük,
hogy mindent mosásért, mosogatásért, mosakodásért oda kell menni, és igen, akkor is, ha szakad az eső, akkor...
Ha oda mennek látogatóba, az egy sztori. Ott élni minden nap.
Ugyanez, amikor egyszer emlékszem, arról írtam, hogy a főzést ilyenkor nyáron, ahol nincs gázpalac, akkor hogy tud főzni valaki? Ilyenkor ebbe a melegbe begyújtani a kályhába, hogy a tetején megfőzik, az nyilván elviselhetetlenné teszi a meleget. Mit csinálnak, akik rutinosabbak, két téglát letesz, és rátesz egy lábost, és azon főz. És akkor egyszer erről írtam, hogy azért a 21. században ez mennyire méltatlan, és jól emlékszem arra a hölgyre, aki nagyon indulatosan rámért, hogy ők így kirándulnak, és hogy a kirándulásokon ez micsoda élmény.
Jó szórakozást kívánunk.
Körülbelül ezt írtam neki, hogy azért gondoljátok végig, hogy itt kéne megfürdetned a gyereket, hogy a kövöken megmelegíted a vizet, plusz még hozzál a vizet valahol, onnan. Szóval nem ugyanaz abban élni, meg nem ugyanaz egy pillanatra belegondolni ebbe, vagy átélni ezt az egészet. És ezt is nagyon fontos, hogy értsük. Most visszatérve a tanú tehetetlenségre, azt muszáj, hogy értsük, hogyha csak a szükségleteket elégítjük ki, akkor nem lesz az az ösztönző eleme,
akkor hogy holnap is ugyanaz kell kielégíteni.
Tehát ha úgy is hozza valaki, hát éhes vagyok, igen, ha enni adnak, akkor majd kérek, és majd hangosabban kérek, és a közösségi média kinyitotta a teret, és újra kérek, és majd segítenek az emberek. De ez az adományozás nem jó, mert függőséget ezt okoz. Föntartja. És függőséget is okoz. Tőlem kezd függeni az, akinek az életén változást szeretnék.
És ezt tartja természetesnek ráadásul.
Így van, én meg úgy érzem a glóriával a fejem fölött, hogy tettem valamit, hiszen egy szegény ember tőlem függ, és jön egy furcsa hatalmi viszonyulás, ami az én személyiségemet is el fogja torzítani. Tehát adni, csak adni szükséges, de ebben a rendszerben szükséges, amit én, amiről itt beszéltünk Tamással, amit mi itt kialakítottunk. Abban szükséges, hogy tenned kell neked is valamit, hogyha, tehát te segítséget kapsz azért, hogy jobban élj. És egy idő után neked kell megteremtened azokat a feltételeket, hogy jobb életed legyen.
Mert különben így maradsz, és a gyerekeid és unokáid is így maradnak.
A program
maradnak.
Ezért fontos, hogy az önfenntartási elemeket vigyük. Pénzbeosztási tudatosság, kertgondozás, a lakókörnyezet rendbetétele. Nagyon messziről indultunk ezzel minden. És hát igen, vannak ebben mérhető eredmények.
Még egy kulcsmond mondat elhangzott, vagy egy kulcskifejezés, amelyik arra vonatkozott, hogy az adományozó számára is személyiség torzító, hogyha ebben a rendszerben, ebben a kapcsolatrendszerben működik, miközben kétség kívül nagy dolog, és büszkének érezheti magát, hogy ő adományozott.
Igen, és muszáj, hogy ide hozzak egy elemet, mert ez is meg kellett érteni, vagy meg kellett tanulni, hogy mennyire a napjaink része lett az, hogy az egyház szerepvállalása mélyebben. Én nem publikusan egy konferencián hallottam azt a mondatot, hogy nekünk szükségünk van a szegényekre, hogy a könyörületességünket bizonyíthassuk. Nem publikus forrásból, viszont többször találkoztam azzal, hogy annak ad az egyház, aki bevonható a gyülekezetbe. Azoknak segítsünk, mert a többi, az gyanús, az le akar nyúlni bennünket, aki nem jár a gyülekezetbe, az ne jöjjön. Na most itt egy kicsit azért megbicsaklik a Biblia üzenete ezen a ponton, mert és jól mutatja pontosan, hogy az egyház az erről szól. Segítek, ezért elvárom, hogy csatlakozz hozzám, legyél egy függőségbe tőlem, járj a gyülekezetbe. Ez egy elvárás lett. Nekünk egy másfajta elvárás van. Nem azt elvárjuk, hogy jöjjenek a közösségi foglalkozásba, de ott kap tudást és készséget ahhoz, hogy ő tudja az életét utána igazítani.
Nálatok a közösségi foglalkozás nem arról szól, hogy demonstratív módon jelen vagyok, hanem arról szól, hogy ott kapja meg azt, amitől legalább a gyerekének már nem kell ugyanoda jönni.
És ezért nem elég, hogy aláírja a nevét, hanem például azt is nézzük, hogy ki mennyire aktív. Ki hogy kapcsolódik be, leül a sarokba, végigüli, vagy bejön, aláírja a nevét és elmegy. Nem, ez nem a közmunkaprogram. Ez egy olyan munka, amikor részévé akarjuk tenni a közösségnek mindenkit, és megértetni velük, hogy mindenki tud hozzátenni az élhető élethez valamit.
És tulajdonképpen ott van a közösség többi tagja, aki pontosan látja, hogy ki az, aki csak aláírt, ki az, aki ott volt, ki az, aki a másik kezelá dolgozott.
Igen. Tehát ez hiányzik egyébként az egész szociális munka szemléletből, és az oktatásból is, hogy az ember egy közösségi lény. A közösségnek vannak erőforrásai. Erre építeni kell. A szociális munkában, a gyermekvédelemben. Nem védelembe kell venni egy családot azért, mert pontosan most, mit tudom, az iskolai lopás alapján jelezte a rendszer, és akkor egy fél évig figyelik a gyereket. Annak oka van. Ugye azt szoktam mondani, hogy ügykezelő, meg okkezelő rendszer. A miénk okkezelő. A rendszer ügykezelő. Megcsinálják a dossziét, védelembe vettük a gyereket, leírjuk, vizsgáljuk, majd azt mondjuk, ó, hát egy fél évig nem lopott, visszacsukjuk a dossziét, föltesszük a polcra, majd két hét múlva újra elővesszük, mert valami miatt lopott és újra lop. Tehát, hogy ezeket kellene érteni, hogy az okokat kellene, és az okoknál pedig a közösségre építeni kell. Egyedül kevesek vagyunk. nem fogunk tudni változtatni, ők pedig nem fognak maguktól megváltozni. Ha tudunk olyan közösségi erőforrásokat, olyan közösségi folyamatokat elindítani, amikor egymásra hatnak, az lesz a változás. Csak ez egy nagyon hosszú meló.
Van az a blogbejegyzésed, amelyben arról írsz, hogy 65 éves lettél, és ezért az operatív ügyektől visszavonul el. Ebben van az a néhány mondat, hogy keresve az összefüggéseket, a megoldási utakat, ha megengeded, ennek a rádióműsornak ez lesz a címe.
Rendben, jó? Igen, egy tanulás egy keresés, ezt nagyon sokszor szoktam mondani, mi próbálkozunk, nem tudjuk a tutit, mérjük az eredményeinket, ugye 16 év már nagy idő, próbáljuk azokat a folyamatokat leírni, ami máshol is hasznos lehet, de nem mondjuk, hogy tutira nálunk van a bölcsek köve, hiszen ha egyszerű lenne a megoldás, akkor már rég megtaláltuk volna, hogy hogyan lehet a generációs szegénységet elterülni.
Nagyon örülök, hogy átfogóbb kérdések is szóba kerülnek. Kicsit megijedtem, hogy mit kérdezhetek, mit nem kérdezhetek, mikor láttam azt az interjúdat, amelyben az van, hogy már én is rég cenzurázom magam. Hát örülök, hogy most olyan kérdések is szóba kerülhetnek, amelyek kifejezetten az intézményrendszerre, a társadalmi felfogásra és mozgásokra vonatkoznak. És hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy most, hogy így négyszer közt vagyunk, hadd meséljek el valamit. Réges-régen, 3 évvel ezelőtt, a 2022-es választás napján megjelent egy blogbejegyzésed, amelyikben olyasmik voltak, hogy nem volt egyszerű tartani magunkat az elveinkhez, hogy nem befolyásolunk senkit. Ugyanebben a blogbejegyzésben később az van, hogy a legutóbbi szavazáskor különösen az fogalmazódott meg, hogy semmit sem ér a munkánk, hiszen ahol évek óta dolgozunk, a jelenlegi kormánypártra szavaztak. Én meg úgy néztem magam elé, hogy gondolja ez az eltitok, Nora, hogy az a becsületes, hogy nem befolyásolja az embereket, vagyis hagyja, hogy a propaganda, a manipuláció befolyásolja őket, és ezen úgy pufogtam magamban, de hónapokig ismerősöknek beszéltem, amíg le nem esett az a tantusz, hogy a helyetben valószínűleg ugyanezt csinálnám. Részben azért, hogy megtartsam a belém vetett bizalmat, részben pedig azért, mert minek alapján befolyásolhatnám őket. Vannak a félmondatos felháborodott blogbejegyzések, aztán szünet, aztán jön Tamás Gáspár Miklós tanulmánya, amelyhez 2 szótár és 3 lexikon kell. Tehát valójában nem várható el, hogy éjjel 2-kor nekiállj ezt kijegyzetelni és lefordítani, és hadd mondjam meg, most, hogy így magunk között vagyunk, hogy ez nagyon nagy indítatás volt számomra, hogy tanárként megpróbáljak ebbe a résbe beleállni. Aki lefordítja Tamás Gáspár Miklóst, nem a klienseit számára, mert ővelük én nem tudnék beszélni, ahhoz látványosan városi figura vagyok, engem nem fogadnának el. De a te számodra, aki majd lefordított ezeket a klienseknek. Tehát amikor azt írod, hogy volt, aki azt javasolta, hogy mind a adomány mellé tegyünk, nyomtasd te is példányokat az egyoldalú tájékoztatás ellen, akkor én azt mondtam magamban, hogy akik a te klienseid, azoknak lehet, hogy az is túl tömény. De beszéljünk arról, hogy mi az, ami úgy szemléltethető, olyan példákkal mutatható meg. Nekem végül is ez a foglalkozás, én eredetileg matematika tanár vagyok, hát mi áll ehhez közelebb, mint az, hogy elvon dolgokat nagyon egyszerű, olyan példákon mutassak meg, hogy valaki azt mondja, hogy ha, tényleg én is erre gondoltam. És akkor én bólogatok, hogy ő gondolt erre. Milyen igaz?
Igen, nagyon nehéz kérdés. Hát egyrészt azzal kezdem, hogy egy civil szervezetnek, amelyik az állam működési hézagaiba dolgozik, mondjuk úgy, hogy a demokrácia deficitben dolgozik, annak nagyon kell vigyáznia arra, hogy tesz-e politikai befolyásolást, vagy nem. Tehát gyakorlatilag itt az ellehetetlenítés történhet. Meg bármelyik
és hogy mi minősül politikai befolyásolásnak.
Az viszont egy nagy kérdés, hogy mi lehet. A másik, hogy azt nagyon kell érteni, hogy számunkra is felfoghatatlan az a kulturális szakadék, amiben ezek az emberek élnek. Tehát amikor nem tud pártokat felsorolni, mert csak az, ami a kormányzati, a királyi tévéből jön, az jut el hozzá, és más pártot nem is ismer. És itt nem jelenik meg, itt most ugye Magyar Péter volt az első politikus, aki nem a kormánypárti volt a útja során, eljött ide is. És ahogy ennek a lecsapódását, amit láttunk a faluban, hogy például volt, aki azt mondta, hogy Magyar Péter megöli a nyugdíjasokat. És ez nem úgy van, hogy most lefordítom neki, hogy de mi? Nem öli meg. Mert nem érti, mert ő neki ez van. Ja, jött a másik anyuka, azt mondta, de hát ez nem is gonosz ez az ember. És akkor hát mit tud mondani az ember, hogy miért lenne gonosz? Hát mindenki azt mondta a buszmegállónál, hogy ez egy gonosz ember. De megyek visszább. Soros György óriás plakátjai, ugye megvannak?
Igen, igen.
Itt is tele volt a környék mindenhol. Amikor itt volt, akkor Soros György egy humanitárius díját az igazgyűjnek ajánlotta fel Düsseldorfba. Kiutaztunk érte, átvettük 3 millió forint volt, ha jól emlékszem. Rajzeszközöket vásároltunk rajta, mert mi a művészeti iskolában mindent adunk a gyerekeknek értelemszerűen, hiszen minőségi anyagokat nem tudnának megvenni. És akkor a gyerekek az én órámon, ahogy bejöttek, ilyen rigmusokat gyártottak Soros Györgyről. És akkor mondtam nekik, hogy hát álljunk már meg egy pillanatra, hát ti tudjátok, hogy mit beszéltek? Hát nézzétek meg ezt, amit most itt kihoztam, ezeket a fészólakat, ezt ennek a bácsinak a támogatásából vettük. És a gyerekek értetlenül néztek, majd odajött az egyik kisfiú, és azt mondta, nem jól tudod. A tévé megmondta, hogy ez egy gonosz ember. És ezt anyukám is megmondta, mert ő is nézi a tévét. És a tévében ez van, te rosszul tudod. Na most, értetek, ezekkel szemben.
Ott voltál, de rosszul tudod, de nyilvánosan
kiveszett. Vagy amikor arról beszélnek mondjuk a kollégáim, hogy Brüsszel az egy ember, vagy mi az a Brüsszel? Értitek? Tehát, hogy mi az, ami ebben a alapkészség hiányos, nem olvasott, világlátás nélküli embereknek a tudatában van. És ez tűpontosan van célozva. Egy dolgot érts meg, ha nem a kormánypártra szavazol, háború lesz, elviszik a gyerekedet. Ez egy üzenet. Ez nagyon-nagyon és nehéz azt mondani, és amikor lefordítani, bármit lefordítani erre a szintre, mert nem hiszi el, nem ezt hallja a tévéből, nem ez jön föl a Facebookon újra és újra, hanem az, hogy Ukrajnában mi a helyzet, milyen, érted? Annyira nehéz bepótolni a felnőtteknél azt az iszonyat tudáshiányt, amivel ők kiléptek az életbe, és amivel ők döntenek és választanak. És ez nagyon-nagyon nehéz, mert manipulálhatnánk mi is. Mondhatnánk azt, hogy az kap adományt, aki így vagy úgy szavaz. De akkor tudom azt is, hogy jönne a következő kérdés, akkor kire szavazzak? És azért mi azt megéltük már, hogy a választási ígéretekből semmi nem valósul meg ezeken a településeken, és akkor kitől fogják megkérdezni, hogy hol van az az ígéret? Azt nyilván tőlünk. És ez a hitelesség, hogy tudjuk képessé tenni őket arra, hogy rálátásuk legyen erre az egészre. Mikor órákig magyarázott, hogy a megyei önkormányzat az nem az országgyűlési képviselőkből áll, mert nem érti, pedig ő is szavazott. Amikor a szavazólapot végig elemezzük, és nem értik, hogy mi van rajta. Mert csak azt tudják majd, hogy a hatodiknál húzd be, vagy a másodiknál húzd be az X-et. Szóval itt ilyen szintre kell leegyszerűsíteni a dolgot, és erre matematikailag se kifejezésben sem találok egy olyan elemet, hogy ez jó lehet. Azt látom, hogy folyamatosan fejleszteni kell ezeket az embereket, hogy értsék a világot, és érdeklődjenek a világ iránt. Hogy mi történik, és akkor menjünk el a mély szegénységről, bocsánat. Mert mindenki azt mondja, hogy persze ők szavazzák meg, és a tanultak, akik megszavazzák. Nemrég hallottam, hogy az MTA-nak harmada az a kormánypárhoz rajongója. Akkor most miről beszélünk? Lehet a nyakába varni egy ilyen társadalmi csoportnak a választást? Mikor ők, bocsánat, szándékosan vannak tartva generációk óta, és nem csak az utóbbi 15 évben, hanem előtte is azon a szinten, hogy ők legyenek egy, nem tudom, egy ilyen kihasználható szavazóbázis. Szóval borzasztó bonyolult, és nekünk iszonyatosan sok moralizálást okoz ez, hogy meddig mehetünk el, hol van az a határ, amikor azt mondják ők is, hogy na hát ezt már nem akarom hallani, mert úgy se értem. Milyen példákon tudjuk nekik bebizonyítani, hogy amit a tévében látnak, az nem a valóság, és hogy a valós félelem a háborútól például mi lehet? Szóval iszonyatosan nehéz kérdések, és muszáj vele foglalkozni, mert otthon erről beszélnek, és majd ez megy a gyereknek a tudatába is.
Az előbb azt mondtam, hogy a fajék egyszerű üzeneteken kívül elméleti tanulmányok vannak, és óriási a rés. Most rájövök arra, eddig is rájöhettem volna, de a mostani beszélgetésünk mint egy reflektor világítja meg, hogy nem csak ez, hanem amikor egy párt azt mondja, hogy baloldal nélkül nem lehet kormányzás. Ez sem érték.
Igen. Nem. Mi az a baloldal?
Műveltebb emberek is vannak, akik ezt nem értik. Ettől aki a tévéből szerzi az információját, és aki abban él, ami már az én gyerekkoromban is kicsit megmosolygtató volt, hogy amit a tévé mond, az biztos, hogy
is van. Ez így megy. És itt bejön egy másik, ez a paternalista viszonyulás. Tehát ez egy iszonyat, ezt mikor fölismertük, hát ez hihetetlen volt. Egy viselkedéskutató volt nálunk, megnézte, hogy beszélünk, majd közölte velem, hogy Tamásék paternalista módon kommunikálnak az ügyfelekkel. Úramisten, elkezdtem én is nézni, hogy akkor mi van. Hát nyilván itt egy értelmi fogyatékos anyukáról volt szó, akinek kinkeservesen neveltük fel a gyerekeit, mindegy. Tehát nagyon nehéz nem paternalista módon viszonyulni hozzá, hogy mi megmondjuk, hogy mit csinálj magyarul. Aztán azt láttam, hogy mindenki így viszonyul hozzá. Tehát az iskolában majd mi megmondjuk tanárnéni, megmondom anyuka, apuka, hogy kellene a gyerekkel. Igen, az orvos az ugyanígy viselkedik. A rendőr pláne, ugye? És milyen felismerés volt, mikor azt láttuk, hogy ők is ebben működnek. Akkor azt mondták nekünk, hogy mondják meg nekünk, hogy mit kell csinálni. Azt mondta az egyik anyuka nekem, hogy most már segítsen, mikor Magyar Péter elment, mert én most már semmit nem értek. Ki akar háborút? Mert én eddig máshogy értettem, hogy magyarázz el valaki,
végre valakinek van egy kérdése.
Igen, ez
nem arról volt csak szó, hogy az ismeretei hiányosak, hanem hogy nem kérdez, hanem mint kacsa a nokedlit, amit tálalnak.
És akkor mit mondunk? Tehát ugyanez az anyuka mondta nekem, hogy mondtam Szilvi néninek, hogy segítsen, mert mi ehhez nem értünk. Szilvi néni meg azt mondta, hogy nekünk kell, hogy döntsünk. De hogy döntsünk, mikor nem értjük? Mert hogy azért ennél az anyukánál sokkal kevésbé érdeklődő közösségi tagjaink is vannak.
Csodálatlan diplomatikusan
foglalkozom. Ezeket kell, hogy értsük, és innentől kezdve, és ne kezdjük el megkérdőjelezni, hogy kinek van választójoga, hogy kinek van 8 osztálya, meg ki, mert nem a 8 osztálytól függ abban az iskolarendszerben, ami fél analfabétaként, vagy funkcionális analfabétaként engedi ki a 8. végén a gyerekeket az iskolából. Itt egy nagyon komoly tudásbeli hiány van, amit a rendszerváltás előtt sem, és azóta sem tudtunk kezelni a generációs szegénységben élőknél. És az ő manipulálásukon alapszik ez az egész probléma, hogy őket hogy tudják manipulálni. Úgyhogy nagyon nehéz kérdés, de nagyon fontos kérdés lenne, hogy így nézzünk rá. És nem a mi feladatunk nem az, hogy pártok között irányítsuk őket. Amikor itt volt az amerikai nagykövet, akkor megkérdezte, mert ő akkor mondta, hogy akar beszélni a toldiakkal, és akkor összehívtunk egy pár embert, és megkérdezte, hogy szavaznak önök? Mondták, hogy igen, hogy ne szavaznánk? És akkor a következő kérdése az volt, tudnak pártokat felsorolni? Persze, a Fidesz. Mást? Csend volt, majd egyetlen egy anyuka mondta, hogy ő hallotta, hogy van olyan még, hogy MSZP. Utána semmi, de ez tényleg így
érte,
semmi. Akkor kérdezte a nagykövet úr, akkor mi alapján döntenek, hogy kire szavazzanak, amit a tévé mond. Na ezekben van óriási kormányzati felelősség, oktatási rendszerbeli felelősség, média felelősség, manipuláció, kommunikációs felelősség annak, aki ezt a rendszert így üzemeltet, és ez kell, hogy ezt lássuk.
Mondtad a kormányzatit, az az azonnali, mondtad az oktatásit, az nemzedékek kérdése, mint a szakirodalomból tudjuk, 40 év vándorlás a pusztában, mire be lehet lépni, mire az új generáció beléphet valahova. A régiből senki. És ez eléggé hátborzongató.
Tudod, ezt, amikor elkezdtük ezt az egész toldi munkát, akkor az első etapot 20 évre terveztük. Tehát azt mondtuk, hogy egy generáció 20 év után tudja majd megmutatni, hogy volt-e értelme ennek a munkának. És ez nem azt jelenti, hogy 20 év után becsukjuk toldot, ugye 4 évünk van még, mert most
nem, a 16-od. Akkor látszik valami
akkor
az eredmény.
Léphetünk egyet, mert akkor ez a közösség már képes lesz arra, hogy elemeket átvegyen abból, amit mi csinálunk most.
Meg fogjátok bocsátani, ha egy totál lehetetlen kérdést teszek föl. Eddig ugyanis eljutottunk oda, hogy ez egy hatalmas, áttekinthetetlen gubanc, ahol az intézményrendszer, a kormányzati munka, a média, minden mindennel összefügg. Hol van, van-e ebben a gubancban egy olyan szál, amelyet meg lehet fogni, és annál fogva húzni az egészet? A művészeti oktatás elhangzott, ez valóban egy olyan szál, amelyet meg lehet fogni, és mindegyikkel kapcsolatban van, hát ez nem gombolyag, ez egy pókháló. Akárhol nyúlunk hozzá, ezek az egész, az nyilvánvaló. A művészeti oktatás egy ilyen szál. Láttok-e mást? Bocsánat a nagyon hülye kérdésért. Ha most felkeresne benneteket az, aki a Mars expedíciót szervezi, hogy 100 000 embert oda telepítünk, ott nincs se oktatási rendszer, se szociális világon, nulláról föl lehet építeni, amiben az a nagyszerű, hogy a kezünket megkötő hagyományok sincsenek.
Igen.
Hát hol lehet
közösségnél. Tehát közösségfejlesztés, ez a legfontosabb, azt gondolom. A közösségfejlesztés, amivel felnőtt embereknek ugyanúgy a szociális készségeit fejlesztjük, mint ahogy a művészettel nevelésben a gyerekeknek. Tehát ez a szociális készségek alacsony szintje, ez teszi lehetővé, hogy ekkora gyűlölet legyen ma Magyarországon. Hogy ennyire ne legyünk képesek a saját egyéni érdekeinktől elvonatkoztatni, és arra gondolni, hogy jövőnk is van, amiben felelőssége van mindenkinek. Tehát a nem közösségfejlesztő, fókuszó modellek, azok szerintem nem fognak működőképesek lenni.
Valójában sejtettem volna, hogy ezt fogod válaszolni, mert a beszélgetésünk két pontján is szóba került. Egyszer ott, hogy az adományozás ügyeit végül is a közösség viszi tovább, és akkor kezd működni. A másik pedig az volt, hogy kezdetben konfliktusokat okozott, amikor a közösség erre még nem állt össze. Tehát van egy indok arra, hogy a közösség nélkül miért nem, és a közösséggel viszont miért igen.
Így van, így van. Tehát ez a felismerés akkor jött el nálunk igazán élesen, amikor a településen a hierarchizálódást megértettük. Mert azért azt látni, hogy mi a településen a rang, ki az, akinek a szavára hallgatnak, és miért, kinek van hatalma, hatalma annak, akinek pénze van. Na most egy tanulatlan, szakképzetlen rétegből a pénz az nem a legális részről jön, hanem a szürk és a fekete zónából. Ebbe jött ugye egy korrupciós, másfél felzárkóztató program is, ami szintén be tud ebbe csatornázódni egy az egybe. Uh-huh. Na most ez azt jelenti, hogy annak van rangja, akinek pénze van, de a pénz nem abból van, ami egy integráció párti üzenet, ugye? A többségi társadalom részéről. Legyél törvénytisztelő, dolgozz, tanulj, és akkor elfogad a többségi
hanem
társadalom.
Hanem egy individuális
is.
És versengő.
Pontosan. Amikor ezt megérti az ember, akkor mit tud csinálni? Azt hamar felismertük, hogy a rendőrség igazából ebben nem lesz partner. Mert az intézményrendszernek az ingerküszöbe az sokkal magasabban van, mint a miénk, és nincs prevenció a rendszerben. Na most, amikor mi azt hittük, hogy majd én kifehérítek mindent, én majd bebizonyítom, hogy lehet fehéren egy közösségfejlesztés, egy települési stratégiaváltást csinálni, és akkor rájöttem, hogy nem lehet. Mert elnézi a rendszer, mondjuk itt minden településen a pénzérfuvarozást, mert gyenge a tömegközlekedés. A boltocskázást, mert nincs bolt, toldon sincs bolt. Ez azt jelenti, hogy háztól árulnak feketén emberek dolgok.
Tehát, ha tiltanak,
nem lesz élhető. Elnézik, nincs nemzeti dohánybolt, lesz, aki árulja az ukrán cigit feketén. Na most, hogyha ezt mind kivennénk, akkor ezek a települések nem élhetők. Tehát a rendszer elnézi addig a szintig, amíg ez nem csúszik úgy uzsorába a felírások alapján, hogy az már mondjuk tetlegességre és fizikai erőszakra szintjére jut el. Ha elnézi a rendszer, akkor ebben hogy tudod megmagyarázni, hogy oké, nem tudom, hogy pénzért fuvarozol, elfogadom, de azt nem fogadom el, hogy a kislány kividd a kamion sorra, hogy prostituáld. Miért? Miért nem? Miért? Hát ő akar jönni. Elfogadom, hogy az ukrán cigit árulod, de ha behozod a herbát, akkor föl foglak jelenteni. Hát miért? Hát az is cige. Érted? Tehát, hogy nem tudsz benne határt húzni. És akkor ebbe, amikor mi ebben magunkra maradtunk, és ki kellett alakítani a rendőrséggel egy olyan együttműködést, hogy legalább akkor, amikor mi